Szeretettel köszöntök mindenkit a Remény Hangjai Élő Remény podcast adásában. Egy nagyon izgalmas témával készültünk a közelgő házasság hete kapcsán, és ez nem más, mint a házasság. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos téma, és azt is gondolom, hogy a házasság az nem az esküvővel kezdődik, hanem már előtte se árt, hogyha hűségesek vagyunk a házastársunkhoz, de a mai világban ez nem egy nagyon népszerű elgondolás. Meg lehet-e állni, és bibliai alapokon hogy tudunk társat választani? Úgy tudom, hogy Barbie beszélt erről egy ifi alkalmon is, úgyhogy talán kezdjük vele.
Sziasztok! És az ifi alkalmon egy kicsit más volt a megközelítés, de ugyanazt el tudom mondani, ahogy ott is, hogy úgy gondolom, hogy a párválasztásnál mindig az a fontos, hogy ismerjük a határainkat, ismerjük azt, hogy hogyan tudunk kapcsolatot teremteni másokkal. Szerintem ami nagyon fontos, és sok keresztény lánynál látom azt, hogy teljesen bezárkóznak. Viszont ha nem nyitok a másik nem felé, és nem barátkozom velük, akkor elszalaszthatom azt a lehetőséget, hogy megismerjem a páromat. Itt nem arra gondolok, hogy csapongjunk egyik kapcsolatba a másikba, hanem legyünk nyitottak és járjunk nyitott szemmel, hogy megtalálhassuk azt, akit Isten nekünk szánt, vagy akivel úgy gondoljuk, hogy nem tudnánk leélni az életünket nélküle. Mert szerintem az fontosabb, hogy ha elképzelem az életem, akkor le tudom-e vele élni, valószínűleg azt fogom látni, hogy igen, de hogyha elképzelem nélküle, akkor azt hogyan, és hogy el tudom-e egyáltalán képzelni. Úgyhogy én ezt így gondolom, és az ifiben is hasonlót mondtam, hogy mindenképp nyitottnak kell lennünk. És természetesen, hogyha ott van egy fiú, aki szintén közelít hozzánk, akkor vigyük az Úr elé imádságban, hogy az a kapcsolat barátság, vagy lehetne több is. És hogyha több is, akkor semmiképpen sem próbáljuk meg ráerőltetni magunkat a fiúra. Én egy kicsit úgy érzem, hogy mint a házasságban, itt is a férfinak kell vezetnie. Lehet, hogy Isten kijelenti a nőnek, hogy ő lesz a párod, de az a kijelentés legyen meg a férfinak is, és ő kezdeményezzen, amikor már kezd komolyabbra fordulni a dolog.
Benjamin, mint Barbie párja, te hogy látod?
Úgy, ahogy Barbie. Én úgy látom ezt a kérdést. Azt gondolom, hogy az egészséges kapcsolat az egy egészséges önértékeléssel kezdődik. Tehát tudom, ki vagyok, tudom, hogy mi az életemnek az értelme, és tudom azt, hogy nem a házasság tesz boldoggá, tudom azt, hogy anélkül is képes vagyok teljes életet élni, és a házasság ilyen módon egy ajándék, vagy az életnek a kiteljesedése lesz, de nem az fogja megoldani a kihívásaimat, vagy a kérdéseimet. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon fontos lenne tudatosítani ma sokaknak magukban, hogy abszolút fontos a házasság, és hogy ez egy olyan szövetség, amire érdemes felkészülni. Két egyenrangú fél vesz ebben a szövetségben részt, és hogyha keresztény házasságról beszélünk, akkor ebben még belejön egy ilyen harmadik fonál, vagy vezérfonal, amire föl lehet fűzni a párnak ezt a házasságát, vagy szövetségét, vagy párkapcsolatát. Ezt gondolom nagyjából így röviden.
Damaris.
Sziasztok! Nekem hasonló a véleményem, mint amit így a Barbie és a Benjamin elmondtak előttem. Én ezt úgy éltem meg, hogy amikor tudtam valóban Istennel ketten egy olyan erős szövetségben magamban élni boldogan és kiegyensúlyozottan, akkor váltam nyitottá arra, hogy Isten küldjön még valakit az életembe, aki ezt a kettes részt kiegészít, és így lettünk hármas fonalként erősek együtt, én úgy hiszem. Az, hogy valamennyire én jobban kezdeményeztem, mint amit a Barbie mondott, az igazság, hogy talán én egy hajszállal hamarabb megkaptam azt, hogy Marci lesz a férjem, mint azt, hogy én leszek a felesége, de mégis mire eljutottunk addig a pontig, hogy ezt megbeszéljük, addigra mind a kettőnkben ez teljesen egyértelműen megvolt, úgyhogy ennek így kellett lenni. Az, hogy ezt így kivárni, na az nehéz, ez biztos vagyok benne, hogy mindenki így élni meg. Szerintem tényleg az a kulcs, hogy egyedül Istennel legyünk egy olyan kapcsolatban, amit egésznek érzünk, és nem minden áron akarjunk házasodni, mert hogy akkor szerintem egyszerűen vagy túlzottan beskatujázzuk a lehetőségeket, vagy annyira célzottan csak erre koncentrálunk, hogy közben egy csomó mindent, amit Isten közben üzenne, vagy felkészülésünkhöz kellene, szerszalasztjuk. Én legalábbis így éltem meg.
Marci.
Sziasztok! Két dologra reflektálnék. Egyik Benjaminnak mondott, hogy nem a házasságtól lesz boldog az ember, úgy gondolom, hogy a boldogság az Istennek az áldása. 128. Zsoltár, ott a családról beszél már kicsit túl a házasságon, ugye, hogy ott a gyermekek ott vannak a asztal körül, mint olajfacsemeték, és azzal zárja a Zsoltáros, hogy boldog vagy, és hogy ilyen áldásban részesül az az ember, tehát a boldogság szerintem alapvetően Istennek az áldása, ami a házasság révén is megérkezhet az embernek az életébe, tehát tényleg fontos, hogy ne attól várjon senki boldogságot, hogy párkapcsolatban van, hogy ismerkedik, hogy a házasság útjára lép, hanem a boldogságot az Istentől várja, Isten majd megtalálja ezeket az utakat szerintem az embernek az életébe. A másik gondolat, pedig már teljesen visszaidézni nem tudom Barbinak a gondolatát, de hogy el tudjuk képzelni nélküle ugye az életünket. Mikor ismerkedtünk Damarisszal, akkor nekem volt egy olyan szónk az ima életem, amikor azért imádkoztam, hogyha ha nem Istentől van, hogy szeressem őt, ha nem ő a párom, akkor segítsen abban, hogy ne érezzek iránta érzelmet. Ez egy kicsit ilyen fordított elgondolása, de én ezt akkor így éltem meg az Istennel a kapcsolatomban, hogy az ember az akkor nagyon persze nagyon szeretne a szerelmet árjára figyelni, de Istenhez meg úgy imádkoztam, hogy ha ez csak tőlem van, és nem tőle is, akkor meg az akadályt az ő gördítse ennek az ügynek az útjába. Nem gördített akadályt, úgyhogy.
Köszönöm, hogy a személyes megéléseitekről is meséltetek, és nem csak úgy általánosságban beszéltünk erről, így lehet, hogy könnyebb lesz a következő kérdés. Hogy látjátok, hogy mi a házasság, nyilván nem a definíciója? Miben más egy keresztény házasság, mint egy nem keresztény házasság? Mitől több? Mitől működik máshogy? Benyámin.
Szerintem egy keresztény házasság azt a töbletet hordozza magában, hogy van egy olyan nagyon erős kapocs, ami egy célközösséget jelent, és végezetül egyébként egy sorsközösséget is. Tehát, hogy hisszük azt, hogy az, aki elhívott bennünket, aki a mindenségnek a teremtője, az vezeti az életünket, gondot visel ránk, és meghívott bennünket az ő országába. Ez a cél. És ez egy keresztény házasságban közös cél, hogy ugyanafelé törekszünk, és mivel vannak közös célok, vannak közös alapelvek ezen az úton, ugye itt a Bibliából nyugodtan idézhetünk, tehát hogy olyan alapelvek, hogyha az egyik mondjuk elesne, akkor a másik felemeli. Olyan, hogy a házasságban úgy gondolkodunk, hogy szeretnénk, hogyha a másik ember az boldog lenne. És valahol ez a kölcsönösen boldogító házasság, azt gondolom a keresztény házassági cél, másrészt pedig sorsközösség is, hiszen vállaljuk azt, hogy jóban, rosszban együtt leszünk, és az a mi meggyőződésünk vagy hitünk, hogy ebben a földi valóságban, amiben élünk, lesznek jó meg kevésbé jó napok, de hogy szövetséget kötünk arra, hogy mindezek, amik jönnek, vagy mindezek, amik érnek bennünket, akkor is előre felé fogunk tekinteni. Barbinak szoktam azt mondani, hogy szerelmünk a világ ellen, és valami ilyesmiként élem meg.
Ez így van.
Ezt szoktam mondani, és így szoktunk erről beszélgetni. Barbi ilyenkor kinevet.
Teljesen egyetértek, Benjamin.
Köszönöm szépen.
De igazság szerint, hogy miben különbözik a keresztény házasság, értelemszerűen a hármas vonalban, abban, hogy ott van Isten a házasságban, és hogy az áldásainkat, ha valami jó történik az életünkben, azt Istennek tulajdonítjuk, és hogyha ne adj Isten valami rossz történne, akkor viszont hozzáfordulunk segítségért. Tehát elsődleges az, hogy imádkozunk a gondjainkért, a nehézségeinkért, és közösen imádkozunk. A másik szerintem, amiben nagyon másabb egy keresztény házasság, és szerintem így tud igazán működni, hogyha valóban be tudja tölteni a férj a család papja szerepét, neki kell vezetnie a családot, és olyankor előfordul az, hogy nekünk nőknek azt kell mondani, hogy rendben szívem, akkor legyen így, te kaptad a látást, te kaptad a vezetést, nem értek veled egyet, de legyen így. És aztán, hogyha...
Tudál erre példát mondani?
Igen, tudok. Például ilyen volt az, amikor Beni elhívást kapott arra, hogy költözünk Szadára. Én foggal körömmel ellenkeztem ellene, mert én nagyon jól éreztem magam Debrecenben, borzasztó sok segítségem volt, de azt mondtam neki, hogy vidd az Úr elé, imádkozz meg, és amit kapsz, akkor az úgy lesz, és hogyha te azt mondod, hogy megyünk, akkor megyünk.
Mi van akkor, hogyha a feleség kap látást? Van erre példa a Bibliában, ugye Sára, amikor elküldte a szolgálót, akkor az Isten ő mellé állt oda, és mondta Ábrahámnak, hogy most hallgass a feleségedre. Marci, mi van ilyenkor?
Akartam, hogy hallgassunk meg erről egy feleséget.
Kezdhetem én is. Egy nagyon picikét talán ezt éltük meg, ahogy ide kerültünk, hogy így a gyülekezetváltás, a munkaváltás folyamán először bennem indult el az a folyamat, hogy Isten arra vezet, hogy menjünk el. De én nagyon konkrétan kértem Istent, hogy rendben van, én ezt értem, elfogadom, hiszek benne, hogy ezt szeretnéd, és ezen az úton vezetsz, de akkor kérlek, hogy erősíts meg ebben a Marcit is. Mert hogy én elmondom neki, meg beszélünk erről, de érzem azt, hogy főleg egy ilyen szolgálat területen, ugye mi úgy egyeztünk meg az elején, hogy ez az ő területe, ebben ő hoz döntést. És én engedelmeskedem neki, és csak akkor szólok bele, hogyha konkrétan megkapom azt, hogy nem. Akkor meg fogom neki mondani, de hogy egyébként nem szállok vitába. És én nekem ez egy ima téma volt nagyon erősen, hogy akkor Isten mutassa meg neki is ugyanezt. És mire ez tényleg kialakult, addigra ő is megkapta ugyanezt a látást a saját szemszögéből, úgyhogy ez egy csodálatos megtapasztalás volt, hogy Isten mennyire összeérleli ezeket, és valóban azt tudom elmondani, hogy ebben teljesen más egy keresztény házasság, hogy egyszerűen megvan az a felső hatalom, aminek engedelmeskedünk mind a ketten, és szerintem ez alatt viszont már megvan az az összhang, legalábbis én ezt rengetegszer tapasztalom, hogy nekem a Marci az első férfi az életemben, akinek a szavára tudtam azt mondani, hogy rendben, megyek utánad. Én mindig mindenki ellen mentem, tehát én 4 fiúval nőttem föl, nekem 4 fiú tesóm van. Ha ők azt mondták, hogy A, én azt mondtam, hogy B, ha azt mondták, hogy menj arrébb, mert szögletből fejberugunk, azért is ott álltam 3 fejberugásig. A Martinál nem, ha ő azt mondta, hogy ide megyünk, és ezt csináljuk, akkor nekem az olyan természetes volt. Szerintem ez is egy ilyen isteni kegyelem, hogy ezt így éljük meg a társunkkal kapcsolatban.
A bibliai példára, hogy mitől más a keresztény házasság, első gondolatot, hogy Ábrahám és Sára házassága még talán nem nevezető keresztény házasságnak, mint Krisztus követőnek, legalábbis kicsit anakorisztikus a kifejezés, és hát voltak ott is benne buktatók. Aztán jött a közgondolat, hát, hogy a keresztény ember házasságában is lehet buktató. Tehát, hogy ezzel azért szembesülünk el, ebben talán nem különbség a más házasságtól. Tényleg az, hogy hogyan élik meg és élik át ezeket a buktatókat meg nehézségeket az isteni segítséggel. A költő azt mondja, hogy a férfi az Istent keresse, a nő az Istent kereső férfit. Lehet, hogy egy kicsit régiesnek tűnik a felfogás, de én szeretem ezt a versort.
Említetted már, Marci, hogy a keresztény házasságok is ki vannak téve a sátán támadásának, és az én tapasztalatom az, hogy sokszor későn fordulnak akár lelkészhez, akár bármilyen segítségért, amikor már nagyon-nagyon nehéz segíteni, és nagyon sok sebet ejtettek egymáson a házastársak. Mit gondoltok, hogy miért van ez így, és hogyha meg időbe szeretnének, akkor kitől lehet segítséget kérni?
Mitől van így? Talán egy kulturális ok szerintem az egyik legnagyobb, tehát, hogy a mai ember nem szereti az, ha beleszólnak az életébe semmilyen területen. Kicsit talán romantikus az a kép a évszázaddal ezelőtti papról, hogy oda ment, és akkor megmondta, hogy akkor most ezt így kell csinálni az életbe, így kell vetni, így kell, nem tudom, mindenre is tudta a jó választ. Ma az ember szinte nem szereti, hogyha kap jó tanácsokat, egyáltalán tanácsot kap, azt nem szereti, így nagyon nehéz segíteni bárkinek is ebbe a helyzetben, mert hogy az ember szerintem többségében úgy gondol, hogy köszönöm szépen, nem kérek semmiféle segítséget, és ahogy mondtad, amikor pedig már talán eljut odáig, hogy segítségre volna szüksége, ha eljut odáig, vagy csak egyáltalán mások látják, hogy itt már segítségre volna szüksége, akkor pedig már sokszor tényleg késő ebbe beleszállni. Úgy gondolom, hogy a házasság tekintetében is nagyon sok olyan kulturális rárakódás van a házasság intézményére és a gondolatára, ami nem szerencsés vagy nem támogató a keresztény házasságok szempontjából, ha ezeket követjük és beépítjük és a részesének látjuk a kapcsolatainkba. És ugyanígy a kezdetén is vannak ilyen kulturális buktatók, szerintem közben is vannak. Ez egy nagy kívás a mai emberének, a hívő emberének, a hívő házasságnak, a lelkészeknek. Jó választ nem tudok rá, hogy hol lehet benne lépni, vagy hogyan.
Szerintem tényleg úgy van, hogyha ehhez kapcsolódunk, hogy van ezen kívül kettő nagyon jelentős kihívás. Az egyik a tabusítása a problémának, tehát hogy azt gondoljuk, hogy a keresztény házasságokban nem lehet probléma, nem lehetnek viták, mert hogy van ez a célközösség, sorsközösség, és hogy ez nem fér bele, és hogy így tabuként kezeljük ezeket a problémákat. És ezek számtalan dolog, tehát hogy a családok pénzügyi kihívásai a családoknál, vagy a házaspároknál a döntéshozatal, mechanizmusa, és még így sorolhatnánk felfelé, hogy mik azok, amiket így tabuként kezelünk. És mivel tabusítva van, ezért így nem is szoktak erről nyíltan beszélni. A másik ehhez kapcsolódó nagyon erős érzet, vagy érzés, az a szégyennek az érzése, hogyha erről nem is lehet beszélni, meg hogyha bajban vagyunk, akkor pedig szégyeljük, hogy idáig jutottunk. Hát egy rendes keresztény ember elvégre megoldja a problémáit, ez a gondolkodás van. Meg hát hogy kérnék én segítséget? Hát az Isten engem vezet, akkor majd megoldjuk, vagy kivezet ebből. És azt gondolom, hogy van az a pillanat, amikor az embernek fel kell ismernie, hogy ez a szégyen, ez megfoszt a megoldásnak a lehetőségétől. Úgyhogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezt a két dolgot így levegyük erről a problémáról, és mondjuk, tehát nem tabu, hogy van a házasságban vita, tehát hogy minden házasságban van vita. Nyilván a Marci és Damaris házasságában nincs, de a Barbie szokott velem vitatkozni, tehát hogy ez így előfordul. És azt gondolom, hogy a viták meg a konfliktusok azok hozzátartoznak a házassághoz, növekedést eredményezhetnek, vagy éppen felszínre hozhatnak egy ilyen érdek konfliktust, vagy személyiségbeli különbséget, és ez gazdagíthatja a házasságot, hogyha rájövök arra, hogy hát igazából miért is gondolkodik a másik másképpen. Úgyhogy én ezt a kettő dolgot nagyon fontosnak tartom legyőzni, hogy az, hogy probléma van, az nem tabu, arról lehet beszélni. Nem azt mondom, hogy ki kell teregetni a családi szennyest, hanem azt gondolom, hogy vannak lelkészek, lelki gondozók, akik tudnak segíteni, és őket meg lehet bizalommal keresni. Nem akkor, amikor már hát törésig ment a pont. És hogy nem kell szégyelni, hogy vannak problémáink, lehet segítséget kérni, érdemes ezen túlemelkedni, vagy felülemelkedni.
Én is így gondolom, hogy én elsősorban a szégyent emelném ki, hogy sokszor azért nem kérnek segítséget a házaspárok, amikor már probléma van, mert szégyellik, és ahogy Benjamin is mondta, hiszen mi keresztények vagyunk, nekünk tökéletesnek kell lenni a házasságunknak, és ezt nem merik bevallani mások előtt. Ami még ide vezethet, nem igazán bibliai ok, szerintem sokkal inkább praktikusok, hogy nem tudunk kommunikálni. És amikor egy kapcsolatban vagyunk, akkor meg kell tanulnunk kommunikálni. Ezt nem tanítják sehol. Viszont nekem nagyon hasznosak voltak a könyvek, amiket olvasunk házasságunk elején, vagy akár már még most is a házasságról szóló könyvek. Hogyan kommunikáljunk egymással, hogyan oldjuk meg a konfliktusainkat, hogyan ismerjem fel, hogyha a páromnak éppen nem megfelelő a szituáció, én hogyan tudom azt neki elmondani, hogy ő most éppen bánt engem. Szerintem a kommunikáció az nem csak a keresztény házasságokban lehet probléma, hanem úgy általánosságban, mert különböző emberek vagyunk, még akkor is, hogyha egy pár lettünk, különböző emberek vagyunk, különböző személyiségekkel, és nagyon ritka az a házasság, ahol tényleg nincsen hangos veszekedés, és a veszekedések legnagyobb oka szerintem az, a hangos veszekedések legnagyobb oka az.
Nevezzük vitának.
Nem tudunk kommunikálni megfelelően.
Szerintem a házasság maga egy tanulási folyamat. Megtanulok valakivel együtt élni. Ugye, akivel előtte nem volt ilyen lehetőségem. És mint ahogy nem megy zűr nélkül egyébként egy semmilyen családi kapcsolat szerintem, tehát hogy én a testvéreimmel ugyanannyit vitatkoztam, valamennyire azt érzem, hogy visszavezethető inkább arra a probléma kialakulás, hogy nem tanulunk meg a másik szemszögéből nézni. Mert nekem például nagyon-nagyon sokszor segített az, hogy van olyan ember az életemben, akinek kiventillálom a problémákat, elmondom neki, hogy na most ez van, és hogy engem ezzel mondjuk a Marci megsértett, és hogy akkor most mit is csináljak, és akkor ilyenkor szépen az édesanyám rendbe rak, hogy kislányom, szedd össze magadat, nincsen igazad, és akkor vegyél egy mély levegőt, kezd el olvasni a Bibliát, és olvasd el ezt vagy azt a szakaszt, és nézd meg, hogy pont azt írja, hogy nem így kéne viselkedned, hanem a másik javára törekedj, mert hogy attól leszek igazán boldog. előveszem a Bibliát, persze rácsapom anyukámra a telefont, mert hogy én most mérges vagyok, mert ő kiosztott engem, és akkor elolvasom, és valahogy tényleg Isten helyre teszi bennem ezt a problémát, hogy én nem jól viszonyultam ehhez a helyzethez. És akkor utána igenis ezt végig kell beszélnünk, mert hát felnőtt emberek vagyunk, és a kommunikáció valóban nagyon-nagyon fontos. De hogy mennyire fontos az, hogy legyenek mellettünk ezek az igazán őszintén megmondó emberek, akik nem azt mondják, amit én hallani szeretnék, hanem az igazságot szólják, és ezt biblikusan teszik. Szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy hiány, és hogyha mindenki mellett lennének ilyen emberek, akik már a kezdetkor, amikor én először erről valakinek beszélek, és merek beszélni, mert megbízom abban a szemében, elmondja, hogy ez így nem jó, akkor egy csomó minden már csírájában el tudnánk folytani, mielőtt megerősödhetne egyáltalán egy ilyen nehézség vagy probléma. Én legalábbis ezt így tapasztalom a saját életemben.
A megelőzésről is beszéltetek, hogyha mégis valakinél probléma merül fel, benneteket ugye kereshetnek.
Bólogatunk.
Igen. Mind a négyen bólogatnak. A gyülekezetet úgy látjuk néha meg hát az egyházat, mint egy testet. És a legkisebb egység ebben a család, illetve a házasság. A gyülekezet hogy tudja védeni ezeket a házasság sejteket?
Hát nagyon sok mindent teszünk azért, hogy a házasságok épüljenek és nem amortizálódjanak. Az egyik ilyen dolog az az, hogy igyekszünk évente több úgynevezett mézes estét szervezni. Ez gyakorlatilag a házaspároknak egy lehetőség, hogy egy ilyen randi körülmény között nyugodtan tudjanak beszélgetni a házasságukról, együtt egymásra figyelve tudjanak fejlődni, növekedni, új dolgokat megtudni a másikról. Én azt gondolom, hogy ez az egyik ilyen nagyon jó dolog, amit a gyülekezetünk tesz azért, hogy a házasságukat óvjuk. Aztán szerintem szoktunk erről igehirdetési sorozatokat is tartani, a házassággal kapcsolatban, párkapcsolattal. És hát nem tudom még, mit szoktunk csinálni. Szerintem a személyes beszélgetések, jegyes oktatás, ezek így jól működnek. Én azt gondolom, hogy jól működnek a gyülekezetben, viszonylag ilyen preventív jelleggel. És persze van ilyen házassági kríziskezelés is, amikor meg ilyen nehéz szituációkban, vagy már töréspont környéki helyzetekben, mondjuk így krízisekben foglalkozunk, vagy beszélgetünk házaspárokkal. Ilyen is előfordul a közösségünkben.
Mézes estéről mesélnétek-e egy kicsit olyanoknak, akik esetleg még nem voltak, hogy kedvet kapjanak hozzá? Mert hogy ugye ez egyrészt randi körülmény, de másrészt egy közösségi élmény is.
Abszolút. Több házaspár együtt elmegy egy meghitt, nyugodt helyre, ahol jó a kaja, és jó a lehetőség arra, hogy együtt leüljünk egy asztalhoz, és mondjuk a házasságunknak egy-egy aspektusán dolgozzunk. És ilyenkor gyakorlatilag van egy ilyen gondolatindító előadás, amit tényleg néhány perc, utána pedig egy-két feladat, amit a házaspárunkkal közösen kell megoldani, és abszolút nem ciki ebben részt venni, mert hogy más házaspárok is dolgoznak a házasságukon ott a környezetünkben, akik beszélgetnek, akik egymásra figyelnek, és azért így tényleg van egy ilyen jó élménye ennek, hogy én nem csak egyedül dolgozom a házasságomon, hanem ott a mellettem ülő asztalnál ugyanúgy beszélgetnek, és tök jó látni, hogy bele tudnak merülni a párok azokba a beszélgetésekben. Nekem a kedvenc feladatom ezzel kapcsolatban az, amikor egy jó tulajdonságot kell mondani a házastársunkról, és akkor látunk síró arcokat néha, tehát hogy annyira rohanunk a hétköznapokban, hogy nincs erre sokszor időnk, hogy ne csak a problémákat vegyük észre, hanem a jó dolgokat, a másik jó tulajdonságait. Ezt én nagyon szeretem a mézes estékben, hogy vannak ilyen pillanatok, amikor tényleg így nem csak így gondolkodunk, hanem hogy így érzelmileg is bevonódunk, és ilyen jó dolgok történnek.
Én is nagyon szeretem a mézes estéket. Volt már, hogy résztvevőként vettünk részt, volt, hogy előadóként vettünk részt, mindkettőt nagyon élveztem. Értelemszerűen, amikor résztvevőként vagyunk jelen, azt egy kicsit jobban, mert tényleg akkor az van, hogy egymásra tudunk figyelni, és akkor egy kicsit mi is dolgozunk a házasságunkon. Én nagyon szeretem ezeket az alkalmakat. Ahogy Beni is mondta, tényleg jó látni azt, hogy így a párok összefordulnak, együtt dolgoznak, nevetgélnek, meghatódnak. szerintem ez nagyon jó, és itt is látszik, hogy mennyire szükség van arra, hogy lehetőséget adjunk arra, hogy csak egymásra figyeljenek. Én mindenkinek csak ajánlani tudom, mert tényleg nagyon hasznos tud lenni, hogyha egy kicsit leülünk, elcsendesedünk, és átgondoljuk azt, hogy miért is szeretjük a másikat, mi az, amit a leginkább szeretünk benne, mi az, amit a leginkább tisztelünk benne. Szerintem mindkét félnek nagyon megerősítő és nagyon jó tud lenni.
Mi még nem voltunk mézes estén itt veletek, úgyhogy én nagyon izgatottan várom, mert nekünk most ez lesz az első ilyen lehetőség, de az valóban nagyon-nagyon fontos, és ezt gyakoroljuk is, hogy néha igenis kettesben el kell vonulni, és egy kicsit átbeszélni ezeket, hogy miben változtunk, mi az, ami jó irány, mi az, ami nem, és ahogy így kiveszem a Barbie-ék szavaiból, pont erre megy egy kicsit ki, hogy adjunk visszajelzést, és ez ugyanúgy a kommunikáció része, amit már kiemeltünk, hogy mennyire nagyon fontos szerepet tölt be egy kapcsolatban.
Azt lehetok szólni, hogy még nem voltunk, támogatom Damariszt, de várom. Úgyhogy egy kérdés előrébb térnék vissza még egy gondolat, hogy mit tehet a gyülekezet a házasságukért. És az jutott eszembe, hogy azt mondja a Szentírás, hogy nézzetek az előttetek menőkre, az ő hitükre, és abból merítsetek előtt, és ezt a gyülekezetben a házasság tekintetében is egy érdekes dolog lehet. Amikor látunk előttünk menőket, volt egy testvér, akkor megismertem, már megözvegyült, és elmondta, hogy 60-valahány évet éltek boldog házasságba, 10 pár évig ismertem még utána, 90 pár évesen, akkor azt gondolta, hogy most már neki elég volt egyedül lenni, elköltözött kiskörösre szeretett otthonba, és 100 évesen megnősült még egyszer. Miért jó a történet? Mert hogy akkor azt gondoltam, hogy először megismertem, hogy 60-valahány év, akkor voltam a 20-as éve, mondom, hát még az hol van, még annyit leéljek egyáltalán, ha meg fogom élni, nemhogy házasságban, boldogságban. Ugye? És tényleg szerintem az, hogyha látjuk, hogy az, hogy vannak olyan házas párok, akik hosszú évek óta hűségben élnek, akkor jó az ő életüket figyelni. Ha le tudunk ülni, beszélgetni egy időssel, akár megözvegyültel, férfi-nő testvérrel, és halljuk azt, hogy ők milyen boldogsággal tudnak beszélni a házas életükről, a szeretett párjukról, aki már nincs velük, néha azt gondoljuk talán, hogy hát ez már ilyen szentimentalista, ilyen romantikus elképzelések, de pont ezekben a apró mondatokban vannak olyanok, amik szerintem tanítanak bennünket arra, hogy megéri dolgozni a házasságért, mert ott vannak előttünk az élő példák. Úgyhogy szerintem akik benne vannak, jó előre figyelni, akik ezt már régóta üzik. Jó példák.
Mézes estével kapcsolatban néhány praktikus információt lehet, hogy érdemes lenne elmondani, hogy mikor lesz a következő, ha valaki most kapott kedvet hozzá, hogy tud jelentkezni.
Február 18.
Igen, február 18-án lesz, és Vári Nórit érdemes keresni ezzel kapcsolatban, akinél jelentkezni is lehet. Én úgy tudom, hogy már ilyen 8 párnál tart a jelentkezés, úgyhogy szerintem nagyon szépen alakul a csapat. Ráadásul ugye ez a házasság hete időszaka is lesz, úgyhogy még inkább a fókusz a házasságra fog tevődni. Szeretettel várunk mindenkit, aki akár hallgatja a podcastet, akár pedig kedvet kap hozzá így a közösségből, és így szívesen eljön. Minden információ a Facebookon megtalálható, úgyhogy az élőreményt, ha megkeresi valaki, akkor ott megtalálja.
Van-e bármi, amit még szívesen elmondanátok a témával és így a házasság hetével kapcsolatban?
Szerintem én nagyon szeretem azt, hogy van legalább egy hét az évben, amikor a házasságokon van a fókusz. Azt is észrevettem, hogy házasság hete után keresnek meg minket a legtöbben, mert olyankor jönnek rá arra, hogy dolgozniuk kell a házasságukon. Viszont szerintem ez is jó, hogy ad egy ilyen tudatosságot arra, hogy dolgozni kell a kapcsolatért, és nem csak az van, hogy felhúztuk a gyűrűt, és onnantól kezdve egymás mellett élünk, és minden rózsaszín ködés és szerelem, hanem hogy azért, hogy jól működő kapcsolat legyen, és hogyha jól működik a házasság, jól működik a család is, ezen dolgozni kell. És szerintem ez nagyon-nagyon jó, hogy van egy ilyen hét legalább egyszer egy évben.
Szerintem valóban így van, hogy ilyenkor kicsit érdemes végig gondolni a házasságunknak a dolgait, hogy honnan érkeztünk, hol tartunk, és John Gottman azt mondja, hogy bővítsük a szerelem térképet, tehát hogy így nem mindig azzal foglalkozunk, ami ilyen napi teendő, meg daráló, hogy ugye amikor már gyerekeink vannak, akkor pörgetik az életet, hogy ezt kell csinálni, azt kell csinálni, ház körül, mindig van feladat, hanem hogy így megállni egy kicsit, és végig gondolni azt a dolgot, amit így a leginkább csodálunk a másikba, vagy a leginkább szeretünk a másikba, vagy amiért tényleg a leginkább tiszteljük a másikat. És szerintem ezek ilyen nagyon jó megállók tudnak lenni. És én azt gondolom, hogy a konfliktus meg a vita az nem gond egy házasságba. Tehát, hogy az szerintem tökre természetes dolog. Sőt, szerintem az is természetes egy házasságban, hogy így, mivel két egyenrangú fél van benne, meg két önálló személyiség, jó, hogy vitatkoznak. Tehát, hogy az a gond, hogyha nem voltak viták, nem tudom én, évek óta, mert akkor valaki föladta. És szerintem ezek ilyen természetes dolgok, és a gyülekezetben is, meg a gyülekezeten kívül is, jó, ha ezt így tudatosítjuk magunkban. Viszont az egy nagyon jó kérdés volt, és azt szerintem egy nagyon erős érv, hogy a keresztény házasságok sem tökéletesek, de hogy ez a hármas fonál, amiről a Biblia ír, hogyha ketten egy úton mennek, az mennyire fontos tud lenni, hogy egyetértsenek, és hogy így valahogy Isten ezt az egyetértést olyan szépen tudja munkálni, még a vitákon keresztül is egyébként. Ezt fontosnak tartottam még, de bármi más is.
Meggyőződésem, hogy a embernek szüksége van az ünnepre, és Isten nem egy ünnepet adott parancsolatba az embernek, hogy ünnepelje meg dolgokat, és lehet ilyen a házasság hete is egy hetes ünnep, szóval néha kell azt, hogy az ember kilépjen a hétköznapoknak a sodrából, és használjuk ki ezt erre, hogy tényleg ez egy ilyen kis megálló, lehet akár egy személyes ünnepként felfogni ezt az alkalmat, a mézes estét, a házasság hetét, és az ünnepnek mindig van áldása, úgyhogy ezzel a reménységgel menjünk bele, meg menjünk utána tovább.
Köszönöm szépen a beszélgetést, két lelkész házaspárral beszélgettünk, Bacsó Benyáminnal és Barbival, illetve Kelédi Marcival és Damarisszal.
Köszönjük. Mi is köszönjük, hogy itt lehettünk.
Köszönjük.